Az Inforádió jogi magazinját hallják 2020. január 23-án. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. 2011 óta a legnagyobb változás előtt áll a kúria, fogalmazott a legfőbb bírói fórum elnöke. Darák Péter arról beszélt, hogy végleges döntés született a közigazgatási igazságszolgáltatásról, összefüggésben a közigazgatási fórumrendszerek átalakításával. Kiemelte, a járási hivatali ügyekben nem lesz fellebezés, hanem közvetlenül a bíróságokhoz lehet fordulni. A kúria elnöke mindemellett a jogegységi panaszeljárás bevezetéséről is beszélt. Azt mondta, ennek célja, hogy a kúria tevékenységének súlypontja még inkább áthelyeződjön a jogegységi szempontra, és egyre kevésbé működjön jogorvoslati bíróság. A részletekről kérdeztem Darák Pétert. Változik-e a kúria gyakorlata a jövőben? Ügybefogadás, felülvizsgálat, tartalmi vizsgálat, relevancia vizsgálat, ezekről a korábbi időszakban lehetett hallani.
Azt kell mondjam, hogy 2011-et követően a legnagyobb változás előtt áll a kúria, és ez a változás talán még a 2011-es változások méreteit is meghaladja, ha a kúria belső szervezetét nézem. Az történik ugyanis, hogy egyrészt végleges döntés született a közigazgatási ítélkezésről, a közigazgatási igazságszolgáltatásról, összefüggésben a közigazgatás fórumrendszerének átalakításával, tehát, hogy a járási hivatali ügyekben nem lesz fellebbezés, hanem közvetlenül bírósághoz lehet fordulni, és ezzel együtt azon a 8 törvényszéken, amelyeken korábban közigazgatási és munkahelyi bíróságok működtek, ott a közigazgatási bírák törvényszéki bíróként fogják elbírálni ezeket az ügyeket első fokon, és ez a felemás helyzetű másodfokú ítélkezés, ami a fővárosi törvényszéken folyt, ez megszűnik. Ezt a funkciót a kúria veszi át, tehát a kúria közigazgatási ügyekben egyúttal fellebbezési, bizonyos ügyekben fellebbezési, bizonyos ügyekben felülvizsgálati bíróság lesz. Ez azt jelenti, hogy a kúria közigazgatási kollégiumának létszámát jelentősen növelni kell, hiszen körülbelül a jelenlegi ügyérkezés duplájával számolunk. A másik jelentős változás, és ez vonatkozik mind a polgári, mind a büntető, mind a közigazgatási ítélkezésre, az az, hogy a jogegység formális biztosítása érdekében egy új típusú eljárás kerül bevezetésre. Ezt úgy hívják, hogy jogegységi panaszeljárás. A jogegységi panaszeljárás azt célozza, hogy a kúria tevékenységének a súlypontja még inkább helyeződjön át a jogegységi szempontra, és egyre kevésbé működjön jogorvoslati bíróságként. Ha pedig jogorvoslati bíróságként működik felülvizsgálati ügyekben, már akkor a felülvizsgálati eljárásban is jelenjen meg hangsúlyosan a jogegységi szempont. Ezt oly módon kívánja a jogalkotó erősíteni ezt a szerepet, hogy viszonyítási pontként határozza meg a kúria 2012. január 1-től hozott minden eseti döntését, tehát nekünk, amikor egy új ügyet elbírálunk, össze kell vetnünk ebben az új ügyben kialakítandó álláspontot a kúria korábbi eseti döntéseivel. Ha ellentét látszik az ügyekben, akkor ezt az ellentétet, ezt jogegységi eljárással kell feloldani.
Kell? Kötelező?
Kell feloldani. Tehát azt jelenti, hogy a kúria is csak jogegységi eljárással térhet el a saját, tehát a kúria korábbi döntéseitől. És amennyiben ez a probléma nem oldódik meg a felülvizsgálati eljárásban, akkor pedig jogegységi panaszeljárásra kerülhet sor, amelyben arra hivatkozással, hogy a kúria eltérő döntést hozott a korábbi joggyakorlatától, egy újabb fórum kapcsolódik be, ez a jogegységi panasz tanács, amely 9 főből áll, a kúria elnöke vezeti, és amelynek az a feladata, hogy kontrollálja, megfelelt a korábbi bírói gyakorlatnak a kúria döntése vagy sem. Amennyiben eltért a korábbi döntésektől, akkor esetleg az indokolt volt-e. Tehát nem kívánja az új metódus megmerevíteni az ítélkezést, de átláthatóbbá teszi a joggyakorlat változását.
Az alsófokú bíróságok kúriai iránymutatáshoz igazodásának mi most a garanciája? Kell indokolniuk mostantól már, ha a korábbi iránymutatástól eltérnek?
Így van, ez egy fontos kiegészítő eleme ennek a reformnak. Nevezetesen az alsófokú bírák kezét nem köti meg. Az az egyébként szigorú szabály sem, hogy a kúria eseti döntései kötelezőek az alsófokú bíróságokra. Annyit jelent számukra, hogy ha ettől el kívánnak térni, akkor indokát kell adni, határozott indokát kell adni, hogy az eltérésre miért kerül sor.
Határozott indok, azaz ott elbírált ügy valamely releváns eltérése kell, hogy legyen az iránymutatás alapjául szolgáló korábbi ügycsomagnak? Így kell elképzelni?
Igen, ennek az eltérésnek több oka lehet, de én azt gondolom, hogy az sem kizárt, hogy a körülmények változása, a technikai fejlődés, vagy valamilyen tudományos felismerés az, amit az alsófokú bíró észlelve esetleg új irányba lendíti a joggyakorlatot.
Fejleszti, netán.
Fejleszti.
Volt egy konferencia erkölcs és jog címmel a kúriánat. Azt mondta, hogy az erkölcs, mint hogyha kiegészítő jelleggel alkalmazná az erkölcsöt a joggyakorlat. Mi lehet ennek az oka? A hétköznapi ember, amikor joggyakorlatot ítél meg, mindig a jó erkölcsre hivatkozik. Benne is van a törvényeinkben, hogy azzal egységben kell lennie a magatartásunknak.
Igen, a legnagyobb dilemma az, amikor igazságos vagy igazságtalan döntésekről beszélünk, hogy mindenki a saját szempontjából vizsgálja ennek a döntésnek az igazságtartalmát. Saját értékei és saját érdekei alapján ítéli meg, hogy valamit igazságosnak vagy igazságtalannak tekinte. Amíg az erkölcsi világrendet alapvetően a keresztény kultúra határozta meg, addig könnyű volt visszavezetni a bírói ítélkezést erre a nagyon jól körülhatárolható, világos és logikus erkölcsi rendre, a 10 parancsolatra például. De amikor a történelmi fejlődés abba a fázisba ért, hogy megjelent a szekularizált állam, az egyház és az állam szétválasztása, akkor már felvetődött a kérdés, hogy kinek az erkölcse képezi az ítélkezés hátterét. A jogi hiány mutatkozik, szándékosan nem joghézakot említek, valamilyen szabályozási hiány jelentkezik, akkor kinek az erkölcsével pótoljuk ki a hiányzó szabályozást? Tehát ez egy kicsit visszariasztotta attól a jogászokat, hogy közvetlenül erkölcsi parancsokra, vagy erkölcsi szabályokra alapozzanak, vagy hivatkozzanak az ítéletben. Ennek ellenére magában a jogrendben jelen van az erkölcsiség, az erkölcsi érték kategóriája. Akár a szerkesztő úr által említett jó és rossz hiszeműség kérdése, akár a vétkesség, vétlenség kérdésköre. És azt hiszem, hogy annyira izgalmas ez a téma, hogy ezt nem is tudjuk elengedni. Ugye az erkölcs és jogkonferencián általános kérdésekről beszéltünk első alkalommal, és arra jutottunk, hogy második alkalommal azokat a jogi kategóriákat fogjuk majd közösen egyháztudósok és bírák, professzorok, jogászprofesszorok elemezni, amelyeknek határozott erkölcsi tartalmuk van.
Hogy azok megjelennek-e a konkrét tárgyi jogszabályokban, a joganyagunkban?
Vagy hogy a joggyakorlat például mennyiben használ erkölcsi megítélési hátteret egy jóhiszeműség vizsgálatánál.
És az alaptörvényt többet hivatkozzák már a bíróságok az ítéleteikben, mint mondjuk a korábbi alkotmányt, mert annak hivatkozása sem volt azért mindennapi tartalma az ítéleteknek.
Egyre inkább előfordulnak az ítéletekben az alaptörvényre való hivatkozások, a jogértelmezési klauzulára vonatkozó szabályra elsősorban, de azt hiszem, hogy az alapvető emberi jogok tekintetében is egyre több olyan ítéleti indokolással találkozhatunk, amely idézi az alaptörvényt.
Az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanács viszonya, együttműködése, ez rendeződni látszik, miután új elnöke van a hivatalnak?
Úgy látom, hogy bizonyos kérdések mintha rugalmasabban kezelhetőbbé váltak volna. Például úgy hallottam, hogy kitűzték a Országos Bírói Tanács portaválasztása szükséges összbírói értekezleteket a törvényszékeken. Ilyen összbírói teljesülést a kúrián is fogunk tartani rövidesen. Illetve az elnök úr, az Országos Bírósági Hivatal elnöke részt vett az Országos Bírói Tanács ülésén, és én azt tapasztaltam, hogy mintha nem lennének alapvető ellentétek.
Vannak feladatok, amelyek a korábbi időszakból a tagválasztáson kívül elmaradtak, és azokat most gyorsan meg kell csinálni. Ön, ha jól emlékszem, akkor az UBT ülésein töretlen rendszerességgel vett részt korábban is.
Két ilyen a korábbi időszakból maradt kérdéskört rendezett az Országos Bírói Tanács a közelmúltban, az egyik a hiányzó szolgálati bírók megválasztása, és a másik pedig bírói kitüntetések adományozása. Olyan kitüntetésekről van szó, amelyeket az Országos Bírói Tanács alapított.
A januári béremelés, még csak január közepe van, eléri már a bíróságokat? Milyen ennek az ütem? Ez jó rész persze hivatali kérdés, de hát önnek látnia kell.
Éppen írtam alá a bírák átsorolásáról szóló határozatot, és rendkívül nagy örömömre szolgál, hogy azt láttam, hogy a hivatás komolyságához és presztízséhez illeszkedő komoly munkabért visznek haza február 5-től a bíráink.
Ez körülbelül most már összevethető az azonos területen dolgozó mondjuk ügyészek bérével, ha az ügyvédekével még nem is?
Ennek az illetményreformnak részben célja volt, hogy a korábbi egyenlőtlenség kiegyenlítődjön, és helyreálljon az a több évtizedes hagyomány, hogy a bírák és az ügyészek bére együtt mozog.
Darák Pétert, a kúria elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.